Köszöntöm kedves hallgatóinkat újra itt a Mielünk következő adásában, és első körben köszöntöm itt a vonalban állandó szakértő vendégünket, dr. Molnár Imrét.
Dicsértességben, és köszönöm.
Mindörökké, amen. Rendszeres hallgatóink emlékezhetnek, hogy az előző adásunkat valahol ott fejeztük be, hogy Eszterházy János bujkálni kénytelen, mivel a gestapó vadászik rá. Mint tudjuk, a történelem következő eseményei sem voltak kevésbé drasztikusak és zivatarosak. Hogy folytatódott a háború befejeztével Eszterházy János sorsa, vagy mi változott, mikor megérkeztek a szovjet csapatok?
Még egy lépést menjünk vissza a történetbe. Sokan felvetették azt a szlovák bírálói közül is, hogy a németek, illetve a gestapó egyáltalán nem üldözte. Hát valójában, amíg a Németországnak a Magyarországgal való jó viszony fönntartása érdekében állt, addig valóban kesztyűs kézzel bántak Eszterházy Jánossal is. Viszont abban a pillanatban, amikor Németország megszállja Magyarországot 1944. október 15-én, másnap már a Itraújlaki kastélyban megjelente a gestapó és házkutatást tartott, és Eszterházy Jánosnak már előre meglévő információi alapján el kellett hagyni a lakóhelyét, és már innétől fogva tulajdonképpen illegalitásban tartózkodik. Ugye Magyarországon letartóztatják őt a nyilasok, majd szabadon engedik azért, hogy lemondjon a pártelnöki tisztségéről, de mivel újra őt választják meg, ezért az utolsó levelét már szinte a föld alól bujkálva írja a párt tagjainak, vezetőinek, az, vagy ahogy szerepel a levélben a magyar család tagjainak. Nos, 1945 első hónapjait Reimann Jánosnak a pincéjében, Szél utcai pincéjében, az egykori Szél utcai pincéjében rejtőzködve vészeli át, és 45 áprilisában jön elé, mikor a németek már kivonulnak, és bejönnek az orosz csapatok. Ekkor, ahogy előjön a rejtekéből, azonnal az utcán le is tartóztatják, letartóztatja őt egy patrol, de mint egy két heti elzárás után szabadon engedik, mondván, hogy nem találnak semmi kivetni valót. Ez április 18-a. Épp Eszterházy János még hazamegy a családját meglátogatni, és Mariska, a húga bejegyzi naplójában, hogy nagy pénteken van utoljára otthon Eszterházy János, és az ő naplójában pedig az szerepel, hogy nagy szombaton a pozsonyi jezsuiták templomában Szent Jónáshoz és Szent Áldozáshoz járul, majd fölkeresi Gusztáv Huszákot, ez április 20-án történik meg, azért, hogy tiltakozzon a szlovákiai magyarságot a kassai kormányprogram embertelen rendelkezései által ért kilátásba helyezett meghurcoltatása jogfosztottsága ellen. Tudjuk, hogy április 5-én hirdették ki a kassai kormányprogramot, tehát Eszterházy János, amikor előjön a rejtek helyéről, akkor már falragaszokon értesülhet ennek a kormánynak a programjáról, amelyben az állt, hogy a magyarokat és a németeket kollektíve háborús bűnösi nyilvánítva megfosztják a vagyonától, állampolgárságától és mindenféle egyéb emberi jogaitól is. Eszterházy érzi, hogy neki cselekednie kell, és valójában azért keresik a Gusztáv Huszákot, hogy felajánlja közreműködését, amennyiben a magyar kérdést akarják kezelni, akkor ő áll rendelkezésre, hiszen valamiképpen azt lehet mondani, hogy a korábbi időszakban is mindenese volt a fölvidéki magyarságnak egyedüli képviselője. Huszákot ez nem érdekli, és azonnal letartóztatja őt, és a szlovák belügyi szervek hallgatják őt ki, majd átadják őt a szovjet NKVD pozsonyi ügynökeinek, akik a Kempelen utcai orosz parancsnokságra hurcolják őt. Kempelen utca vasúti igazgatóság épülete ma is olyan, mint 1945-ben volt Pozsonyban. Nagy szürke épület, érdemes ellátogatni, oda is megnézni. Ennek a pincéjét a szovjetek ilyen kihallgató kínzókamráként kezelték, és itt tartották több hónapon keresztül Eszterházy Jánost is, és más letartóztatott pozsonyi magyarokat is. Innét aztán 1945. június 28-án egy letartóztatási parancsot nyomtak a kezükbe, majd Elszállították őket a pozsonyi pályaudvarra, nem a fő pályaudvarra, hanem a mellék pályaudvarra, ott vagomba rakták, és elszállították őket Szovjetunió irányába, Budapesten és Jasin keresztül. A magyar területen a kétségbe esett magyar csapat egy téglát dobott ki a vagon résein, amely így szólt: vasárnap július 29-én elnökkel, vagyis Eszterházival együtt 11-en ismeretlen, esetleg külföldi helyre utazunk. Ha belföldre kerülnénk, értesítést küldünk. Horduljatok érdekünkben dr. Zagykó révén dr. Igor Daxnerhez, aki nagyon tisztelt, becsül és szeret. Ártatlanok vagyunk, sosem voltunk fasiszták. A dr. Zagykó egy jogász volt, egy szlovák jogász, a dr. Daxner Igor pedig főügyész volt. Az a Daxner Igorról írják azt, hogy tisztel bennünket, becsül és szeret, aki Eszterházy János ítéletekor, amikor halálra ítélik őt, és Anton Rasla ügyész megkérdezi, hogy miért kellett ilyen szigorú ítéletet, vagyis halálos ítéletet kimérni Eszterházy Jánosra, akkor megmondva a vállát, csak annyit mondott azért, mert ő egy magyar. Mondhatnám azt is, hogy nem voltak tisztában a viszonyokkal, talán az új bekövetkező szlovák hatalmi viszonyokkal a pozsonyi magyarok. Még egy cédulát kidobtak, ezt Pozsony elhagyva már Budapest környékén, amikor már világossá vált, hogy hova viszik őket, amely így szólt: Eszterházy Jánost és társait a régi csehszlovákiai magyar pártból Moszkvába deportálják. Magyarok, mentsetek meg bennünket. A cédulát megtalálta egy derékvasutas, de a magyarok sem tudták megmenteni Eszterházy Jánost, ha bár a magyar kormány tett néhány gyönge vértelen kísérletet arra, hogy próbáljon tárgyalni a csehszlovák kormánnyal Eszterházy János szabadon engedéséről, még egy fogolycsere is szerepelt a lehetőségekben. De hát a csehszlovák kormány, a győztes Csehszlovákia ugye legyőzöttként tekintett Magyarországra, és nem az Eszterházyról nem volt hajlandó tárgyalni, hanem ugye arról a sok tízezer magyarról sem, akinek a sorsa már megbecsülődött, hiszen megkezdődött rögtön 1945 tavaszán nyarán a egyoldalú áttelepítések korszaka Magyarországra. Eszterházy János tehát 1945. júliusában megérkezik Moszkvába, ahol a Butyrszkaja börtönben kerül sor a fogvatartására és kihallgatására. Tudjuk, hogy több mint 600 órán keresztül hallgatták őt ki, és különböző kínzásokkal és zsarolásokkal próbálták őt rávenni arra, hogy a képtelen vádiratot, amit elé toltak, már készen írja alá. Nek a vádiratnak olyan részletei voltak, mint hogy Eszterházy és fasiszta pártja igyekezett meggyorsítani a Németország támadását a Szovjetunió ellen, propagandát folytatott a Szovjetunió ellen, és még az is ott van, hogy fegyveres osztagot szervezett. Képtelennél képtelenebb vádak, viszont egy bekezdés a vádiratban az igaznak bizonyult, méghozzá az, hogy provokációs anyagokat terjesztett az úgynevezett Katinyi ügy kapcsán.
A hallgatóban is felmerül a kérdés, amit talán nem árt tisztáznunk, hogy a szlovák hatóságok ítélték el Eszterházy Jánost és gyanúsították meg, de ennek a kivitelezését a szovjetekre hagyták, vagy hogy került itt szóba a szovjet hadsereg és a büntetés végrehajtás?
Nem, a csehszlovák hatóság valóban elindított egy pert, egy kihallgatás sorozatot Eszterházy János ellen, de eddig nem egészen tisztázott körülmények között, itt a szovjetek közbeléptek, és nem csak kikérték Eszterházy Jánost, hanem, hogy úgy mondjam, ők voltak azok, akik 10 másik magyart is letartóztattak vele együtt Pozsonyban. Fölmerülhet a kérdés, hogy miért és hogyan. Valószínű, hogy a csehszlovák hatóságoknak jól jött az, hogy Eszterházy távollétében folyik le majd a büntető jogi jogi eljárás ellene, hiszen ha jelen van, akkor védekezni tud, és ő maga is többször már korábbi elítélései során mindig saját maga látta el a saját védelmét, hiszen kiválóan is ismerte a korabeli jogszabályokat, nagyszerű képzettsége volt, tehát bátran, ezt el is mondta Luizának, hogy én bátran állok a bíróság elé, és kész vagyok védekezni, nincs szükségem védőügyvédre sem.
Mint köztudott, a szovjet hatóságok nagy gondot fordítottak arra a háború után, hogy begyűjtsék mindazokat és eltüntessék és elhallgattassák, akik valamilyen módon beszámoltak az általuk 1940-ben Lengyelország megszállása után elkövetett katyini vérengzésről, mely során a szovjet hatóságok 22-23 ezer lengyel hadifogoly tisztet végeztek ki.
Igen, ugyanis ekkor 45 nyarán még a Nürnbergi per előtt vagyunk, és a nyugati emigráns lengyel kormány nyomására a nyugati hatalmak megpedzették, hogy a Nürnbergi perben szerepeljen a katinyi tömeggyilkosság kivizsgálása is. Nem szerepelt ott még, hogy ez most német vagy szovjet tömeggyilkosság, pusztán ugye egy tömeggyilkosság volt. A szovjetek azonban ezt a pontot ki akarták hagyni a Nürnbergi törvényszék döntései közül, és megindítottak egy ellenoffenzívát, méghozzá összeszedték azokat az orvos szakértőket, akik részt vettek a tömegsírok föltárásában, és megfélemlítéssel, zsarolással, fenyegetéssel rábírták őket arra, hogy megmásítsák az 1943-as jegyzőkönyvet, vagyis azt mondják, hogy csak azért írták alá azt, hogy a szovjet gyilkolás volt, mert hogy a németek rákényszerítették őket erre. Egyedül egy-két orvos szakértőnek, ez egy nagyobb csapat, nemzetközi orvos szakértő csapat volt, egy-két orvosnak sikerült kimenekülni ebből a szovjet körözés és elfogási gyűrűből, például Orsós professzornak, aki Magyarország korbonsznokként vett részt a vizsgálatokban, és döntő szerepe volt az ő vallomásának, mert ő tudta beazonosítani a gyilkosság időpontját, és ez döntő mozzanat volt Katinban, hiszen kiderült, hogy abban az időben történt a gyilkosságokat, a lengyel tisztek ellen elkövetett tömegmészárlás, amikor még nem voltak ott a németek, tehát még Németország nem tárta meg azokat a területeket, nem támadta meg azokat a területeket. Ez döntő mozzanat volt. Orsós professzort az amerikai titkosszolgálat egy nyugat-német katonai bázisra menekítette. Hosszú éveken keresztül ott tartotta azért, hogy ne kerülhessen a szovjetek fogságába. Tehát valóban volt egy ilyen, hogy a szovjetek igyekeztek félreállítani a tanúkat, már pedig Eszterházy János első kézből értesült a katinyi dolgokról, egyszerűen egyrészt lengyel rokonai révén, másrészt a szlovák orvos és a szlovák és a magyar orvos szakértő révén. A szlovák orvos szakértő azt hiszem a szlovák parlamentben is beszámolt erről a történtekről, és személyesen is találkozott Eszterházy Jánossal. Ennek kapcsán Eszterházy János a Magyar Hírlapban egy egész sorozat cikket jelentetett meg a katinyi ügy kapcsán, pontosan leközölve az ezzel kapcsolatos információkat. Tehát ez az egyetlen egy igaz szál az ellene indított vizsgálat és vádirat lapjain, úgyhogy ennek alapján Eszterházyt tehát eltávolítják Csehszlovákiából, és 10 év javító nevelő munkatáborra ítélik őt Moszkvában. Érdemesik megemlítenünk azokat a társakat, akik vele együtt lettek elhúzolva a Szovjetunióban, ez elsősorban Neumann Tibor volt, aki egy nagyszerű jogász embere volt a magyar pártnak, és a pozsonyi városi tanácsnak mindig tagja volt, szinte alelnöke is volt egy alkalommal. Csáki Mihály, aki ugye a szemkének, a csemadok elődjének volt az elnöke. Ők hárman 10 év javító nevelő munkát kaptak. Aztán Teszár Béla, Böjtös József, Jablonicki János, Birnbaum Frigyes, Párkány Lajos, ők 8 év javító munkatábort lettek elítélve, és itt volt még Virsik Károly és Szüllő Sándor, akik 5 év munkatábor ítéletet kaptak, és még meg kell említenünk Lászlóki Ferencet, azt a nagyszerű pozsonyi magyar embert, aki a Máriavölgyi nagyzarándoklatoknak volt a vezetője, és aki belehalt a kínzásokba, a vallatásokba, már a Butirszkaja börtönben. Röviddel ezután követte őt Podgronicki János, akivel nagyon idős korú volt, amikor elhurcolják, ő is belehalt a vallatásokba, és hát ezek közül gyakorlatilag Szlovákiával vissza csak Teszár Béla jutott, illetve még Csáki Mihálynak sikerült egy német katonapapírjaival eljutni Németországba a 60-as évek elején. A többiek ott pusztultak el a Szovjetunióba, legyen áldott az emlékük, hiszen a magyarságért, a magyarság magyar ügyekben való aktivitásukért tartóztatták le és hurcolták el őket. Eszterházi Jánost abban a moszkvai börtönben egy fedél alatt tartják Alekszandr Szolzsenicin, szovjet vagy orosz íróval, aki az egyik könyvében le is írja, hogy miként tanult Eszterházi János a börtönszabályzat alapján oroszul, és innét szárították az északi sark körön túli gulák táborokba. Ezek a gulák táborok az északi szibériai vasútvonalnak az építését és más munkálatokat végezték, de a leghírhettebb szovjet munkatáborok voltak ezek. Vorkuttának a nevét érdemes megjegyezni. Vologda, Vorkutta, ezek valóban a szovjet Auschwitzhoz hasonló kegyetlen embert pusztító tömeg, pusztító táborok voltak. Ide kerül Eszterházi János is egyik táborba, a Kőknyaszpogoszti táborba, ahol külszíni kénfejtés, a bánya föltárás munkálatokat kell végezni, de hát egy gyönge fizikumú ember volt, és olyan nem végzik korábban ilyen típusú fizikai munkát, tehát nagyon gyorsan leromlik az egészségi állapot, a kegyetlen körülmények között megkapja a szibériai TBC-t, amelynek következtében mindkét tüdeje lukas lesz, és így kerül egy szanitész táborba, a Szangradok protokai táborba, ahol már tulajdonképpen haldoklik 42 kiló, és ahogy egy itteni raptársa, Hetényi József Jóska bácsi leírja, beszélni sem tud a kimerültségtől, a betegségektől, és patkányok szaladgálnak a testén. Innét talán 1947-ből juttat haza egy kis cédulát az első életjelet szeretteinek. El kell mondani szeretteiről, a családjáról, hogy felesége már a német üldöztetés idején tulajdonképpen nem bírja tovább a feszültséget és azt az állandó fenyegetettséget, ami ott Nitraui lakon van, és hazaköltözik Budapestre gyermekeivel együtt. 1945 tavaszán, nyarán, amikor megindulnak a magyarok deportálásai, akkor Eszterházi Lujzát és a ligetfalusi internáló táborba hurcolják, innét egy orvos ismerőse segítségével sikerül eltávozni, azt egy nemzetközi Vöröskeresztes útlevéllel nyugatra utazni. Őt követi 1948-ban édesanyja is, így Nitraui lakon csak húga, Eszterházi Micserszky Mária marad, aki négy, illetve öt gyermekével együtt a kastélyból kiüzetve egy szobás cserédlakásba pengeti az életét nagy szegénységben. Ő az, aki ilyen fölvidéki magyar Antigonéként próbálja megmenteni testvérét, és különösen akkor, amikor 1949-ben hazahozzák őt a Szovjetunióból.
Nem kis idő ez a négy év, különösen a háború után nem. Mint láttuk, a kelet-európai rendszerekben ez adta néhány év alatt gyökeres átalakulások történtek. Mi történt ez alatt Szlovákiában, vagy Csehszlovákiában?
Csehszlovákiában ez alatt megindultak az úgynevezett népbírósági eljárások. A Nürnbergi per ugyanis egyik jogi következménye az volt, hogy minden ország két évet kapott arra, hogy egy népbírósági eljárási folyamatban elítélje a háborús bűnösöt. Tehát akik az országban háborús bűncselekményeket követtek el. Így Szlovákiában is megindul ez az ítélkezés, elsősorban József Tiszó a fővádlott, de ott van Franz Karmazin, ugye a németek vezére, és az utolsó hónapokban, 1947 végéig volt érvényes ez a népbírósági eljárási büntetési folyamat, és 47. szeptemberében Eszterházi Jánost is bele suszterolják ugyanebbe a népbírósági ítélet sorozatba. és szeptember 16-án, mint egy 3 órás tárgyalás után egyetlen egy tanút sem meghallgatva, elutasítva a hivatalból kirendelt védőnő minden ellenállását, vagy ellenkezését, vagy tiltakozását, Eszterházy János kötél általi halálra ítélik. Ez azért döbbenetes, mert ugye az utolsó passzus ennek az ítéletnek úgy szól, hogy azért ítélik a leggyalázatosabb halál nem a kötél általi akasztásra, mert nem érdemli meg a golyóval való agyonlövetést, mivel az a becsületes embereknek járó halál nem, Eszterházy János életében pedig nem merült fel olyan mozzanat, ami számára ezt a kivégzési módot indokoltá tenni. Érdemes két mondatban megemlíteni, hogy mi is volt az ellene felhozott vádiratban. Két fő vádpont volt, az egyik az, hogy szétverte Csehszlovákiát, a másik pedig az, hogy kollaborált a fasisztákkal, a fasisztáknak bérence volt, vagy kiszolgálója, fasizmus kiszolgálója volt. Hát mind a kettő meglehetősen abszurd vád, mert Eszterházy valóban bírálója volt a Csehszlovákiát, a köztársaságnak, de nem a magát a köztársaságot, hanem annak viszonyait a magyarokkal szembeni magatartását, a jogtalanságokat bírálta, és hát természetesen ezen keresztül nem a csehszlovák államot, hanem a kormányokat tette felelőssé ezekért az áldatlan viszonyokért. A másik dolog hozzá kell tennünk, hogy ha egy ember szét tud verni egy országot, akkor az országnak a léte már eleve megkérdőjelezhető, de Eszterházy János kisebbségpolitikusként soha nem rendelkezett volna akkora befolyással, hogy meg tudjon szüntetni egy egész országot. A másik vád a fasizmussal való kollaboráció is abszurd, hiszen a németek üldözték, és tudnivaló volt, hogy nem csak nem szavazta meg a zsidó törvényt, hanem mentették zsidókat. Ezért a vádirat azt bizonyítja be, hogy a Horthy-féle rendszer a két háború között fasiszta rendszer volt, és mivel Eszterházy János folyamatos kapcsolatot tartott a Horthy rendszer kormányaival, ezért ő is fasiszta, tehát a fasizmus fasiszta rendszerrel kollaborált. Hát ilyen kiekonstruált volt ez a vádirat, aminek alapján távollétében kötél általi halálra ítélték. Tudjuk, hogy Fábri Zoltán írta le, hogy ezzel a ítélettel az egész fővidéki magyarságot ítélték halálra, és talán ez kicsit summásnak tűnik ez a kijelentés Fábri részéről, talán amikor azt írja, hogy az egész fővidéki magyarság nyakába tettek kötelet. De ezt visszaigazolja egy szlovák történész, Robert Lett is, aki elmondja, hogy ezek a nem népbírósági ítélkezések nemzeti alapon történtek, így a szlovák nemzetet annak vezetőjén keresztül, vezetőinek kivégzésén keresztül büntették meg, Tiszó, Tuka és a többiek. A német kisebbséget Franz Karmazin, Zsigmond Keitel, még volt egy német, akit halálra ítéltek, mind a hárman azonban megszöktek nyugatra, és a magyarokat pedig Eszterházy János halálra ítélése által büntették meg. Tehát itt valójában tényleg egy általánosan kiterjesztett büntető eljárás volt, hiszen fasisztává, kollektív fasisztává lett nyilvánítva úgy a német, mint a magyar nemzetiség.
Most hallgassuk meg dr. Popéi Árpádnak, a Sey János Egyetem docensének, a Fórum Intézet munkatársának gondolatait Eszterházy János elítéléséről és az arra adott csehszlovákiai magyar reakciókról.
Eszterházy János elítélése, illetve általában a magyar kisebbség kollektív bűnösségének a vágya ellen több felvidéki magyar szerző is tiltakozott. Fábri Zoltán mellett meg lehet említeni például Szalatnai Rezsőt, illetve Péri Rezsőt. Mindhárman írtak egy-egy, vagy akár több memorandumot is. Na most a memorandum irodalom csúcs teljesítményének Fábri Zoltán a Vádlott megszólal című memorandumát tekinthetjük, amelyet 1946. májusában véglegesített, és érdekességképpen még annyit is el lehet mondani róla, hogy ő ezt lefordította szlovák nyelvre, elküldte több szlovák és cseh értelmiségi, illetve politikus részére, hogy a közbenjárásukat kéri az üldözött magyarság érdekében. Most hát teljes képhez tartozik, hogy természetesen idézőjelben mondva senkitől sem kapott választ a memorandumára. Amit Fábri a memorandumban tárgyal, illetve amire fel akarja hívni a figyelmet, az a kollektív bűnösség elvének a igazságtalansága és tarthatatlansága, illetve az, hogy amíg egész Európában gyakorlatilag szelektíven zajlott a büntetés, úgymond hát természetesen mindenhol akadtak a náci Németországgal együttműködők, nem csak a magyarság körében, hanem a csehek körében, szlovákok körében, Nyugat-Európában. Most ez a számonkérés mindenütt, ahogy Fábri fogalmaz, szelektíven zajlott. Tehát valóban csak a tényleges bűnösöket ítélték el. Ezzel szemben a kelet-európai német kisebbségekre, és emellett pedig még a szlovákiai magyarságra is rásütötték a, úgymond, a kollektív bűnösségnek a vágyát. Tehát ez ellen emeli föl elsősorban a szavát Fábri, és a magyarázatot pedig mindennek a magyarázatát abban találja meg, hogy lényegében a magyarság ugye itt a bűnbak szerepét tölti be. Mint annak idején mondjuk a náci Németországban a zsidóság, szlovákság részéről valamiféle bűnátruházás történik, a szlovák bűnöket, mert ugye tudjuk például, hogy Szlovákia volt ugye a náci Németország első szövetségese, amely már Lengyelország 39 szeptemberi lerohanásában is részt vett, tehát lényegében a szlovák, főleg a Hlinka-féle szlovák párt által elkövetett kvázi szlovák bűnöket, lényegében átruházzák úgymond ezt a bűnösséget a magyarságra, és ezzel magukat mintegy fölmentik a bűnösség alól. Egyébként hasonló kérdéseket boncolgatott Fábri 1947. szeptemberében is, amikor Eszterházy János elítélése után egy nyilatkozatot adott, névtelenül jelent meg az a nyilatkozat a Magyar Nemzetben, és ebben tehát nagyon hasonlóan fogalmaz, azt mondja, hogy lényegében ezzel Eszterházy elítélésével, aki ugye az egyetlen képviselője volt a szlovák parlamentnek, aki nem szavazta meg a zsidók deportálását lehetővé tévő alkotmánytörvényt, lényegében erkölcsi halálos ítéletet mondott maga fölött a úgymond a szlovák antifasizmus. Párhuzamba is állítja Alexander Mach elítélésével, illetve ellenítélésével Eszterházy halálos ítéletét Fábri. Ugye amíg az az Alexander Mach, szlovák belügyminiszter, aki belügyminiszterként az első számú felelőse volt a szlovákiai zsidóság elhurcolásának, csak 30 éves börtönbüntetés kap, addig az az Eszterházy, aki egyedül nem szavazta meg a zsidók deportálását, az az Eszterházy halálos büntetés kap. Tehát ismét csak lényegében valamiféle bűnbakkeresésnek lehetünk a tanúi, illetve bűnátruházásnak, amely úgymond nagyobb szlovák bűnöket hatálytalanítja. Tehát egy valamiféle szimbólumot is kell keresni, kvázi a szlovákiai magyarság vezetőjének tekintett Eszterházy elítélésével gyakorlatilag azt akarta kimutatni a hatalom, hogy ezzel az egész kisebbséget valamiféle kollektív bűnösség terheli, és ezzel akarták megalapozni a kitelepítésének, a vagyonfosztásának, és általában a jogfosztásának a úgymond a jogosságát.
Fábri Zoltán nyilatkozata a halálos ítélet kimondása után. Megrendülten, tehetetlenül és szívütötten állunk az ítélet előtt. Az igazság újra csatát vesztett Szlovákiában. Halálos ítélet, mentő körülmény nélküli végkonklúzió. Kötélhalál, aljas indokból elkövetett tett megbélyegzése. És a tempó és a gyorsaság, amivel ezt az ítéletet keresztül hajszolták, egyetlen egy tárgyalás subája alatt. Micsoda nemzet ez! A nyílt fórumon, a világ színe előtt, micsoda bátorság, mekkora arcátlanság így hazudni. Hitler tanulni jöhetne. Nem hiába volt Szlovákia a Führer mintaállama. Most fölülmúlt a mesterét is. A Karmazin által dirigált Mach Sándor csak a politikai szabadságtól fosztotta meg Eszterházyt és pártját. A Hitler legyőzésével keletkezett új állam, ez az állítólagos antifasiszta és demokratikus alakulat tovább megy, és a fasizmus szlovákiai egyetlen ellenlábasát fejvesztésre ítéli. Ez tiszta gyilkosság, de a bírák ugyanakkor nem tudják, hogy öngyilkosság is. A szlovák nemzet, a szlovák antifasizmus ezzel az ítélettel kimondta önmaga felett az erkölcsi halálos ítéletet. A bűntudat teljes hiánya judícium hiányra utal. Ez az ítélet történelmi példa és erkölcsi elmarasztalás. Mach 30 éves büntetése és Eszterházy halálos ítélete kötetek helyett beszél. A szlovák nemzet újra fel van mentve. Újra felmentette magát mások befeketítésével, föláldozásával. Meddig tarthat büntetlenül az ilyen játék? Az áldozatok újra a szlovákiai magyarok, mert Eszterházy személyében az egész szlovákiai magyarság nyakára dobtak kötelet. A szlovákiai magyarok alkotják a bűnbakot, mely a nagyobb szlovák bűnöket hatálytalanítja.
Ennek az egyik folyamánya volt aztán ugye az, hogy megindultak a lakosságcserék, valamint a kitelepítések, ami szintén elég komolyan érintette a felvidéki magyarságot, valamint még jobban talán a Szlovákia területén élő németséget is.
Igen, természetesen, de ugye ez az a lakosságcsere már egy dosított eljárás volt, az eredeti ándéka a csehszlovák kormánynak, Benesnek, és a Nemzeti Front kormányának az volt, hogy egy emberként az utolsó szál németet és magyart is kitelepítsenek Csehszlovákiából ezzel a kollektív bűnösség vágyával, és az, hogy ez nem sikerült, azt annak lehet összönni, hogy a párizsi békekonferencia 1946-ban megkérdőjelezte ezt a magyarokkal szembeni eljárásmódot. Többek között azért, mert Eszterházy Lujza, aki akkor már Párizsban van, és Révai István, aki szintén a magyar párt alelnökeként működött korábban, és most szakértőként vett részt a magyar delegáció munkájában. Éppen Eszterházy János nem szavazásával, a zsidó törvény elutasításával tudta indokolni azt, hogy a fölvidéki magyarság nem volt fasiszta, nem igaz, hogy kollektíva bűnös lenne. És így a párizsi békekonferencia a két ország, Csehszlovák és Magyarország közt lakosságcsere egyezmény aláírását tette kötelezővé. Magyarország ezt sem akarta elfogadni, nem akarta alávetni magát ennek a nemzetközi ítéletnek, illetve még azzal védekezett, hogy nincsenek meg a körülmények Magyarországon ahhoz, hogy befogadjanak ilyen nagy létszámú, közel több mint félmilliós létszámú magyar embert a Csehszlovákiából, és az ekkor indította meg, mint egy zsarolásként a csehszlovák kormány a Csehországba való deportálását a fölvidéki magyaroknak, amely ilyet csak akkor volt hajlandó leállítani, ha a magyarok tárgyalóasztalhoz ülnek, és elindítják a csehszlovák magyar lakosságcsere tárgyalásokat. Időközben Eszterházy János egy életjel cédulát tudott hazaküldeni szeretteinek, csak erről tudták meg, hogy hol van, milyen állapotban van a cédulában az állt. János kéri, adják tudtára anyjának és gyermekeinek, hogy egészséges, tizet kaptam, segítséget kérek, hitemet nem veszítem, az Úristen és minden szentjeink segítenek itt, imádkozom értetek és mindenkiért, áldalak és ölellek mindannyiótokat. Tehát ezek megdöbbentő sorok, amelyeket lengyelül írt Eszterházy János, és azt mutatják, hogy igazán ott a fogoly táborból, mint hogyha ő akarná igaztalni az itthoniakat, ne aggódjatok, élek és imádkozom értetek, és az Úristen és minden szentjeink itt vannak és segítenek neki. Ezek azok a hírek, amelyek arról tudósítanak, hogy Eszterházy János egy nagy belső lelki erővel éli át ezeket a szenvedéseket, amiről a következő adásban fogunk majd több szót ejteni. Tehát így érkezik el a 1948, ugyanis az ítélet meghozatala után kikérik a csehszlovák hatóságok Eszterházy Jánost a Szovjetunióból. El kell mondani, hogy az inkontumáciám, tehát a távollétében történő halálos ítélet kimondása azzal a indokkal valósulhatott meg, hogy az ügyészség kiadott egy elfogató parancsot Eszterházy János ellen, azaz úgy tettek, és ezt le is írták, be az elfogató parancsba, hogy Eszterházy János szökésben van. Holott ők voltak azok, akik átadták őt a Szovjetuniónak. Nagyon jól tudták, hogy hol van, hiszen minden le volt papírozva. Az, hogy szökésben van, ez megkönnyítette a távolétében való ítélkezés kimondását. És amikor megtörtént az ítélet, végrehajtás, illetve az ítélet hozatal, akkor azonnal a csehszlovák külügyminisztérium kezdeményezi Eszterházy János kikérését és a Szovjetunióból való hazaszállítását, azzal a céllal, hogy idehaza a halálos ítéletet végrehajtsák rajta. Eszterházy János semmit sem tud a halálos ellenhozott halálos ítéletről, és úgy véli, hogy azért engedik őt haza, mert gyakorlatilag kiderült, hogy büntelen, hogy ártatlan, és ütött számára a szabadság órája.
1948-ban új szelek kezdtek el fújni Kelet-Európában, ahogy máshol is így Csehszlovákiában is megtörtént a kommunisták hatalom átvétele. Ez hogy befolyásolta Eszterházy János ügyét?
Hát nagyon érdekesen befolyásolta, ugyanis amikor ő hazahozzák 1949 áprilisában, azért ilyen későn, mert gyakorlatilag valóban a sírszelén állt, és ápolni kellett, följavítani a kosztját. A menet közben többször le kellett venni a vonatról, mert szinte a végét járja, úgyhogy tudjuk, hogy táborban volt Lembergben is, Munkácson és Ungváron is. Csak azután adták át, mikor már úgy, ahogy életképes állapotban volt. És idehaza tudja meg azt, hogy 48 órán belül végrehajtják rajta a halálos ítéletet. Hál' Istennek a hazaérkezéséről tudomást szerzett húga Eszterházy Mária is, és Prizender Emil egy derék zsidó ember segítségével közbejártak a főügyésznél és Vavorosobánál. A főügyész látván, hogy Eszterházy János aktájában, ami a halálos ítéletet tartalmazta, benragadta kegyelmi kérvény, ugyanis minden halálos ítéletet megillet a köztársasági elnökös címzett kegyelmi kérvény, de Eszterházy nem tudta ezt a kérvényt elküldeni, hiszen nem volt idehaza. Így a főügyész felfüggesztette az ítélet végrehajtását, és megengedte, hogy Eszterházy a halálos ítélet ellen kegyelmi kérvényt nyújtson be a köztársasági elnökhöz. És hát ott egy érdekes vitát bontakozik ki az archívumok lapjain. Ott ketté szakad az elnöki tanácskozás, illetve az a párt tanácskozás, ahol Eszterházy sorsáról döntenek. A többség az a halálos ítélet végrehajtását szeretné, azonban néhányan akadtak meglepetésre, például Csepicska, az igazságügyi miniszter, aki elmondja, hogy hát hiszen ez az ember zsidókat és cseheket mentett meg a háború alatt a haláltól, tehát, és ezek baloldaliak voltak, volt köztük kommunista is, tehát tulajdonképpen önmagunkat hazudtoljuk akkor meg, ha őt halálra ítéljük, és egy hosszú húzavona után végül is, amire persze beletartozott az is, hogy külföldről is, és a hazai zsidó szervezetek is interveniáltak Eszterházy János élet érdekében, így a köztársasági elnök végül közel több mint egy év várakozás után Eszterházy János halálos ítéletét életfogytiglani börtönbüntetésre változtatta. Hozzáteszem, hogy ekkor már Stalin parancsára ugye megszűnt a lakosságcsere, megszűnt a deportálás, és ugye két kommunista országá vált, Csehszlovákia és Magyarország, és így a meglévő problémákat, feszültségeket is szőnyeg alá kellett söpörni, hiszen két testvéri szocialista országnak kellett kötelezően barátkozni egymással, se de a közeledésbe, idézőjelben egy közeledésbe nem fért bele már Eszterházy János kivégzése.
Kedves hallgatóink, mai adásunk véget ért. Nem maradt más hátra, mint megköszönjem dr. Molnár Imrének, hogy ma is velünk volt.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Valamint köszönöm mindenkinek, aki közreműködött ennek a mai adásnak az elkészültében. Köszönöm a hallgatóknak is, hogy velünk voltak. Hamarosan újra jelentkezünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!